Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 1 milliárd forint értékű természetvédelmi projektek kezdődnek Akteleken, a Bükkben is megújulnak a turistajelzések, újra Kincses Kultúróvoda címet kapott a sátoraljóhelyi hétszín virágovi. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Több mint 1 milliárd forint értékben két nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Akteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében, közölte a természetvédelemért felelős államtitkár. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra az Akteleki tájegységben, tudatta Rácz András. Az Akteleki Nemzeti Parkot 1985-ben alapították Magyarország negyedik nemzeti parkjaként, és ma az ország egyik legjelentősebb természetvédelmi területe. Az igazgatóság vagyonkezelésében 13.622 hektár terület áll, amelyből több mint 11.000 hektár saját használatban kezelnek az Akteleki és a Zempléni tájegység területén. Az Akteleki tájegységben az erdőrészletek területe 4570 hektár, a saját kezelés aránya különösen magas, a területek több mint 96%-át az igazgatóság saját kezelésben hasznosítja, ezért magának kell gondoskodni az infrastruktúráról is. A Nemzeti Park a gyepes élőhelyekhez kapcsolódó most induló projektre 565 millió forint, az erdőterületeket érintő fejlesztése pedig 486 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Könnyebb lesz tájékozódni a túrázóknak. A Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsod-Zemplén vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik, így szűkebb hazánkban is megújulhatnak a fontos jelzések. Makár Rihárd elnökségi tag kiemelte, a vármegye számos pontján találhatóak javításra szoruló felfestések, amelyek így most új szint kaphatnak. A projekt célja, hogy az erdőjárók biztonságosan és eltévedés nélkül fedezhessék fel a borsodi tájak rejtett kincseit.
Sok éve már a turistautak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal meghirdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-ától április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turistautaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve, úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsod-Zemplén megyei természetjáró szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodba szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről, meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan. Tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részem, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak kirészek, tehát így Szomójától Heves-megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni, és amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, ami nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát, hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
A tavasz közelettével minden évben megújul Miskolc egyik legkedveltebb látványossága, amely nem csak pontos időt mutat, hanem igazi szemet gyönyörködtető dísze is a belvárosnak. A gondosan elültetett primulák élénk színei már most vidámságot csempésznek a még hűvös márciusi napokban, a virágóránál. Ez nem csak a helyiek, hanem a Miskolcra látogató turisták körében is népszerű fotóhelyszín, így a kertészek munkája különösen nagy figyelmet kap. A következő hetekben a növények tovább erősödnek, és hamarosan teljes pompájukban ragyognak majd a virágkompozíció keretében. Dísznövény kertészeink már szorgosan dolgoznak, hogy gyönyörű primulákkal varázsolják színesebbé a virágórát, írták a Miskolci Városgazda Facebook oldalán, és számolt be erről fotóval együtt a minap.hu Miskolci portál. A hagyományok ápolását kiemelten fontosnak tartja a Sátor Aljóhelyi Hétszín Virágovoda, amely már második alkalommal nyert el a Kincses Kultúrovoda címet. Az intézmény nevelési programjában hangsúlyos szerepet kap a népi kultúra megőrzése, valamint az ünnepekhez kapcsolódó hagyományok megismertetése, mondta Zelina Dolores intézményvezető.
Művészeti pedagógiai programunk az Óvodai Nevelés a Művészetekhez Közeivel című alternatív óvoda pedagógiai program Nagy Jenőni által egyik kiemelt célja és fő feladata a népi kultúra és a hagyományőrzés átörökítése, és intézményünkben dolgozó összes pedagógus kötelessége, hogy ezeket úgy adja át a gyermekeknek, hogy tényleg megismerjék a keresztény kultúra minden szokását, hagyományát, régi értékét, és ezt ne ápoljuk, mert azt szoktuk mondani, hogy nem kell ápolni, mert nem beteg, ezeket a hagyományokat, hanem átadjuk, átörökítsük a gyermekek számára, a mostani gyermekek számára, hogy megtudják, hogy milyen is volt régen, mikkel foglalkoztak, milyen hagyományok, értékek, szokások, eszközök, tárgyak, minden, ami tényleg a keresztény kultúra kialakításához vezet, akár vallási területen, akár népi hagyományokon keresztül és jeles napokon keresztül, és hát ezek által nagyon sok programot, egy ilyen kulturális programcsomagot tudunk ilyenkor a gyermekeknek adni. El tudunk menni olyan színházba, ami egy adott jeles nappal kapcsolatos, amikor egy kicsit gazdagítjuk a gyermekeknek az élményeit ezen a téren, jeles művészeket, olyan előadókat és olyan embereket tudunk hívni, akik szintén tudnak egy kis pluszt adni ezen a téren. Gondolok itt a szürettel kapcsolatban, a hagyományőrzés, a Mártonnap, a farsang, a karácsony, a március 15, igaz, az nem jeles nap, de az is hozzátartozik a kultúránkhoz, illetve minden, ami ezzel összefügg, és nem utolsó szempontból olyan kapcsolatot tudunk kialakítani különböző kulturális intézményekkel, akik szintén plusz programot tudnak a gyermekeknek, a 3 és 6 éves korú gyermekeknek felajánlani, és adni. Együttműködési megállapodásunk van a Magyar Nyelv Múzeumával, ami azt gondolom, hogy itt a városunkban nagyon kiemelkedő és nagyon fontos, és nagyon jó, ha már óvodáskorba tudnak, illetve együttműködési megállapodásunk van Erdő Zoltán tárogató művésszel, aki szintén a március 15-éhez kapcsolatban a tárogató hangszert be tudja mutatni a gyerekeknek, mint régi ősi hangszert, ezáltal is színesítve a gyermekeknek ezt a fajta zenei élményt, illetve a néphagyományőrzés és a népi kultúra. Vinyánszky Tamással is együttműködési megállapodásunk van, aki szintén szokott jönni és segít nekünk egy picit színesebbé tenni a táncházakat, illetve játékokat is szokott nekünk készíteni, és Téglás Dezső úrral is, aki szintén citerával és mindenféle népi kultúrával, zenei programmal szokta a gyermekeknek ezt még színesebben átadni.
Ketten meghaltak, miután kigyulladt hajnalban egy ikerház egyik feles hajókazán, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. A 80 négyzetméteres házrész teljes terjedelmében égett, a lángokat tetőre is átterjedtek. 3 járművel 11 tűzoltó vonult a helyszínre, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ikerház másik felének csupán a teteje rongálódott meg kis területen, az ingatlan lakható maradt. A tűzzel érintett házrészben egy idős férfi és egy idős nő lakott, holttestüket oltás közben találták meg a tűzoltók. A tűzoltását a házban felhalmozott lomok nehezítették. Nem zárható ki, hogy a tűz a fűtőeszköz miatt keletkezett, azonban a pontos okot tűzvizsgálat fogja feltárni. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 13-14 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 18-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. Rócsúra indul az Uránia IFI pont. Már 16. alkalommal rendezte meg művészeti fesztiválját a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Már 16. alkalommal rendezte meg művészeti fesztiválját a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány és a Bethlen Gábor Iskola zongora és hangszeres kamarazenei versenyekkel általános és középiskolai tanulók számára. A zsűri elnöke dr. Várnagy Andrea Liszt-Ferenc díja zongoraművész a megmérettetésen hangsúlyozta. Mindkét napon figyelték, hogy a tanulók hogyan bánnak a hangszerekkel, de azt is hogyan fejezik ki saját magukat azokon keresztül. A zsűri elnöke számára mindig hatalmas megtiszteltetés részt venni a versenyen.
Hiszem, hogy itt egy nagyon magas színvonalú versenyzés kezdődött el, ahol a gyerekek valóban megmutathatják azt, hogy mit is szeretnének a hangszeren elmondani, hogyan szeretnék megmutatni a lelküket, és én azt gondolom, mindig azt hangoztatom, hogy amíg van gyerek, aki muzsikál, és van felnőtt, aki meghallgatja, addig van jövő is. És mindig a zongora versenyen kiderül, hogy mennyi színnel zongoráznak, hogy mennyire gazdag a fantázia világuk. Én leginkább arra szoktam figyelni, nem a hibákra természetesen, hiszen mindenki hibázik, és amikor ez elmúlik, akkor már nem is emlékszünk rá, hanem az, hogy milyen pluszt tud beletenni, hogyan tudja megmutatni az egyéniségét. Nyilván a szóló produkciók abból a szempontból talán mérvadóbbak, hogy a saját egyéni képességeik kerülnek felszínre. Én nagyon szeretem a másnapot, és amikor a kamarazenei előadások következnek, hiszen a kamarazenének az üzenete az a hangokon túlmutat, hogy tudjuk egymásra figyelni, tudjunk együtt gondolkodni, együtt érezni.
Gál Otto, az iskola főigazgatója elárulta. A fesztivál először kísérő rendezvényként indult a foci és sakkupák mellett még 2004 környékén. 2009-től pedig már önálló versennyé nőtte ki magát. Célja, hogy a sportot szerető diákok mellett a művészetet kedvelők is kibontakozhassanak. Ez pedig nem csupán a versenyek során, hanem az iskola mindennapi életében is központi elemmé vált.
Úgy gondoljuk, hogy az intézménynek, az iskolának nem csak az a feladata, hogy tudást adjunk át, információkat adjunk át a diákoknak, hanem nagyon fontos a személyiségfejlesztés, illetve a közösségfejlesztés. És a személyiségfejlesztésnek egy nagyon fontos eszköze az, hogy zenét tanulnak, képzőművészetben jártasak lesznek, és ilyen célokat is kitűztünk magunk elé, hogy ilyen módon is a személyiségüket minél több oldalúan tudjuk fejleszteni a diákjainknak.
A verseny fő támogatója a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány, már 24 éve működik, az iskola és az óvoda születésével jött létre. Pap János kuratóriumi elnök hangsúlyozta, a megmérettetést elsősorban pályázatokkal támogatják.
A Nemzeti Tehetségprogramon és a Magyar Művészeti Akadémia kiírásán keresztül. Ezek a pályázatok természetesen elsősorban a tehetségeket célozzák meg. A Bethlen iskoláról azt is tudni kell, hogy tehetségpont. Ebben is egy különböző minőségek vannak, és a Bethlen iskola kiváló tehetségpont, és ezt is megragadta ez a szervezők. Ez ebben rejlő lehetőségeket, és próbáltak egy űrt betölteni akkor, amikor ezt a művészeti fesztivált létrehozták, mert olyan gyerekeket próbáltunk megszólítani, akik nem biztos, hogy végül a művész pályán fognak kikötni, de mégis lehetőségük legyen arra, hogy megméressék magukat, és kapjanak egy kis bepillantást abban, milyen az, amikor másokkal együtt kell versenyezni, vagy inkább fellépni.
A tavasz beköszöntével színes programkínálattal várja az érdeklődőket a Turinform 60 iroda. A szezon kiemelt eseményei között szerepelnek a tematikus séták, amelyek során a résztvevők izgalmas helytörténeti és természeti érdekességeket ismerhettek meg. A családokat és kirándulókat egyaránt megszólító tavaszi programok között külön figyelmet kap a 60-i vadaspark húsvéti rendezvény sorozata. Az ünnepi időszakban játékos programokkal, állatbemutatókkal és szabadtéri kikapcsolódási lehetőségekkel készülnek a szervezők. A részletekről Soblóher Bernadett vezető tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Sokféle programban, kezdjük a legelsővel. Az úgy hangzik, hogy március 24, ez egy tematikus séta a belvárosban iskolai csoportoknak. Ez mit akar?
Március 24-én a két időpontban 9 órakor és 11 órai kezdettel szervezzük meg ezt a sétát. Itt 11 éves korosztálytól egészen középiskolás korosztályos diákokat várunk. Ezekre a sétákra előzetesen kell regisztrálni a Turinform iroda elérhetőségein, vagy telefonon, vagy e-mailben. A séta 500 forintba kerül, és a Barangolás a kapucinus a kolostorkertben című programot a Hatmilajos Múzeum régésze Gál Andrea vezeti. És egy kis játékkal szoktuk még színesebbé tenni ezeket a sétákat. Itt mindig a Turinform irodába kiosztunk nekik egy kis feladatlapot, ceruzát, és a végén adunk ugye időt, hogy meg tudják beszélni, és a helyes megfejtők között pedig egy kis nyereményt szoktunk adni az illetőnek. És következő nap pedig március 25-én és van egy másik tematikus sétánk, az pedig déltől, és 11-14 órakor kezdődik. Az a településkép alakulása a 19.-20. században, amit Simon Tamás fog vezetni, Hatvani Lajos Múzeum néprajzkutatója, de szeretném felhívni a figyelmet természetesen, hogy ha ezek az időpontok nem felelnek meg, akkor tudunk alkalmazkodni tehát a diákok igényeihez.
És április 4-én pedig húsvéti programot kínáltok, ez már családi program. Húsvétozás a Vadas Parkban címmel futott be a köztudatba, de nem most már, de ez egy új 2026-os program, mesélj erről, szintén teljességében. Meddig lehet jelentkezni, hol, mik lesznek ott a programok?
Igen, április 4-én szombati napon 10 órától 16 óráig várjuk a kicsi, nagyobb korosztályt, és egy egész napos programmal készülünk a számukra, lesz kézműveskedés, csillámtetoválás, ügyességi játékok, Totó segítségével tudják felfedezni majd a vadasparkban lévő állatokat, és akik helyes megfejtést adnak le a Totó kapcsán, nyereményjáték sorsoláson fognak részt venni délben, illetve 4 órakor. Ezen kívül újdonsággal is készülünk. Idén először lesz meseolvasás mindenfajta korosztálynak. Itt természetesen a tavaszhoz, húsvéthoz kapcsolódó meséket fogják meghallgatni a gyerekek. Ez 11 órakor, illetve 15 órakor fog erre sor kerülni. És ismét egy újdonsággal fogunk előállni, ez pedig a kalácsevő versenyünk lesz, úgyhogy várjuk a kedves érdeklődőket.
És itt az a lényeg, hogy kieszik többet?
Kieszik meg minél hamarabb a kalácsot.
Hamarabb, igen.
Itt várjuk a kicsiket, nagyokat, a szülőket is, majd a Turinform stannál lehet majd aznap erre a kalácsevő versenyre regisztrálni. A kezüket természetesen nem használhatják, lekvárral fogjuk ugye megkenni a kalácsot, és hát itt ugye az a lényeg, hogy kieszi meg minél hamarabb, és egy kis ajándékkal fogunk majd nekik kedveskedni.
Iskolai kereteken belül szólítja meg a fiatalokat az Uránia ifi.eger-ben. Kitelepülésekkel, illetve interaktív foglalkozásokkal hívják fel a középiskolás diákok figyelmét a mentál higiéné fontosságára, valamint az ifi.eger központi szolgáltatásainak sokszínűségére. Az idei év programjairól is bemutatót tartottak az Uránia ifi.eger munkatársai a Heves vármegyei Szakképző Centrum Sárvári Kálmán Technikum Szakképző Iskola és Kollégiumban, ahol osztályonként két-két fő vehetett részt az interaktív foglalkozáson. Igény szerint tudnak jelentkezni a lelki nehézségekkel küzdő fiatalok mentálhigiénés tanácsadásra, mivel a Rév Szenvedélybetegellátó Központ munkatársa segítséget nyújthat akár egyéni tanácsadással is, mondta rádiónknak Ipacsné Huszti Boglárka, az egri polgármesteri hivatal ifjúsági referense.
Ez a roadshow egyrészt azt a célt szolgálja, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét arra, hogy áprilisban indul egy kortárs segítőképzés az Uránia ifi.eger közösségi térben, a Révvel, illetve a Komedével együttműködésben. Az ottani szakemberek készítik fel a fiatalokat, a résztvevő fiatalokat arra, hogy hogyan tudják felfedezni, hogyha kortársaik nehézséggel küzdenek, hogyan tudnak ők jelen lenni ebben a nehézségben, illetve hogyan tudnak egy híd szerepet betölteni szakemberek és fiatalok között, mert hogy nagyon hiteles szakemberek tudnak igaziból lenni a fiatalok, tehát ők azok, akik leghamarabb érzékelik egymás közt azt, hogy hogyha bajban vannak kortársaik, és nagyon fontos, hogy legyen minden középiskolában legalább egy-kettő olyan fiatal, akik tudják, hogy kihez tudnak fordulni, milyen szakemberekhez, és milyen szakemberekhez tudják közvetíteni a fiatalokat. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúsági részvétel az érdekképviselet erősítésére a városi szinten, és ennek érdekében a tavasz második felében egy városi ifjúsági fórumot szervezünk, és itt a kitelepülések alkalmával tárjuk fel a fiatalok részéről az érzékelt problémákat, jelenségeket, amikkel szeretnének foglalkozni a városi ifjúsági fórumon, illetve felhívjuk a figyelmüket arra, hogy lehetséges az, hogy hangoztassák a véleményeiket, javaslataikat, és az ifjúsági fórumon a témához kapcsolódó döntéshozókkal tudnak majd egyeztetni ezekben a kérdésekben. Egy általános tájékoztatót adunk a közösségi térben nyújtott állandó szolgáltatásokról. Ez a tanácsadás lehetősége, pályaorientációs tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás igény szerint igénybe vehető. Emellett pedig a közösségi tér egy állandó nyitott térként van jelen, hétköznaponként 10-től este 6 óráig a fiatalok számára. Ez egy biztonságos tér, ahol eltölthetik a szabadidejüket, vannak állandó kikapcsolódási lehetőségek, mint biliárd, dárc, ezt nagyon szeretik a fiatalok, naponta vannak jelen, akik ezeket igénybe veszik. Egyszerűen csak egy találkozási hely is, a fiatal közösségek, baráti társaságok szeretnének összegyűlni. Iskola után, akkor ez itt abszolút lehetséges, babzsákokon, vagy pedig félrevonulva. Vannak olyan kisebb területek, ahol elszigeteltebben tudnak jelen lenni és eltölteni az idejüket, emellett pedig egy állandó mozi van, a kamaratermet használhatják a fiatalok, ahol PlayStation-t tudnak használni, vagy pedig, hogyha filmet szeretnének vetíteni saját maguknak, akkor ezt így minőségi keretek között tudják megtenni.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kis busszal. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, és a falusi vendéglátás 40 euró naponta, 4 napról, 3 éjszakáról van szó, összesen tehát 120 euróról. Érdeklődni és jelentkezni lehet a zarándoklat2024@gmail.com címen. Az első nap programjaként korai lesz az indulás, hajnali 4 órakor Kápolnáról, Gyergyószárhegy a szállás elfoglalásának helyszíne, vacsora, aztán a második nap részvétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután pedig kirándulás, a negyedik nap Gyergyószárhegy korond, farkaslaka, vásárlási lehetőséggel és vissza Kápolnára. Március 27-e és 29-e között szeretettel várják az érdeklődő fiatalokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet nyílt hétvégére. A vonatkozó plakát és a részletes információkhoz vezető QR kód megtalálható a szeminárium Facebook oldalán, valamint az Egri Főegyházmegye honlapján is a hírek között. Nagyböjti szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsa Füzércsoport szervezésében az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban március 19-én csütörtökön, tehát holnap 18 órától. Szeretettel várják a híveket, a motto hagyományosan szeretett engem és önmagát adta értem. Miskolcon vasárnap ismét megrendezik a városi keresztutat, amely 15 órakor a Szent Anna templomtól indul. Évtizedes múltra tekint vissza a keresztútjárás szokása ott, a világjárvány után pedig 2024-ben újították fel a városi keresztút hagyományát, amelyet a tavalyihoz hasonlóan idén újra Nagyböjtben rendeznek meg, március 22-én, tehát vasárnap, Jézus Krisztus halálának órájában 15 órakor. Az ájtatosságot végző menet a Szent Anna templomtól indul, a belváros egy részén át, majd az avasi református templom mellett halad el, a Mindszenti templom előtti térig, ahonnan felkanyarodik a Kálváriára. Ehhez bármelyik állomással lehet csatlakozni. Az eseményre minden korosztály képviselőit várják, és kérik, akinek még megvan a tavalyi ima füzete, az vigye magával. A keresztút különleges értéke az, hogy az egyházközségek és az egyházi közösségek írják az elmélkedéseket, amelyek egy-egy állomásnál elhangzanak. Rendszerint épp a közösségek tagjai olvassák fel, és Jézus Krisztus passióját jelképező keresztet is viszik magukkal. Megrendítő tudnunk, hogy ezt az utat először, ami Urunk Jézus Krisztus járta, értünk hordozva a keresztet. Így, amikor sok százal leszünk Miskolc városában, fontos tudatosítanunk magunkban, hogy ez zarándokok keresztútja, akik Krisztust követik. Az ő nyomában járnak, bűnbocsánatért esedezve, önmagukért, családjaikért, közösségeikért és városunkért. Fogalmazott a tavalyi imafüzet előszavában Juhász Ferenc atya, a Mindszenti templom plébánosa, az Egri Főegyház megye pasztorális helynöke. Beimádkozott tér címmel közös imádságra, zenés áhítatra és háladó szentmisére is várják az érdeklődőket Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének vasárnapján, azaz március 22-én a Horgosi Római Katolikus templomba. Jó Lajost, a Mária kertjének nyitva ajtaja elnevezésű kezdeményezés ötletgazdáját, Farkas Ázsébet kérdezte.
Megpróbálunk a Mária énekekkel kicsit közelebb kerülni az ottaniakhoz, és meghívni az ottaniakat is szintén, hogy ők is énekeljenek, verseljenek velünk ilyenkor ebben a fél óra, egy órában, és aztán utána így mindannyian, hát most például Horgoson szerintem nagyjából olyan 30-an leszünk szereplők, és ilyenkor utána természetesen a hálaadó szentmisében, ahol olyan könyörgéseket is próbálunk elmondani, amelyek pont ezzel a két céllal kapcsolatosak. Úgyhogy ott lesz most majd 9:30-kor egy fél órás ilyen zenei áhítat, és aztán utána pedig Verebélyi Árpád Vilános atya mutatja majd be a hálaadó szentmisét, és próbáljuk ezt létrehozni. Valójában azt mondom, hogy világszínvonalon. Mind a zenei áhítatnak, mind a hálaadó szentmisének nem az a feladata csak, hogy az ott jelenlévőkkel kapcsolatot teremtse, hanem az a feladata, hogy bárhol a Kárpát-medencében valaki leül otthon egy asztalnál, és meggyújt egy gyertyát, és mond egy jó kívánságot, akkor mi őt próbáljuk erősíteni. Úgy próbáljuk fogalmazni, hogy a Kárpát-medence minden négyzetméterén lehet hozzánk csatlakozni.
Közös imádságra várják az érdeklődőket Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének vasárnapján, azaz március 22-én a Horgosi Római Katolikus templomban. Erről hallottak az imént. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én a Dobótéren az Egri Fertálymesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békért és a családokért. A rózsafüzér imádság 18 órakor kezdődik. Az eseményt rádiónk élőben közvetíti majd, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A részletekről Bércesi András főszerkesztő igazgatót, az esemény egyik szervezőjét, Domán Vivien kérdezi.
Nem túlzás azt mondani, hogy hagyományá vált, hogy az Egri Fertálymesteri Testület Gyümölcsoltó Boldogasszony napján vagy annak előestéjén imádságra hívja az egrieket és az eger környékieket a Dobótérre. Az a filozófiája ennek a kezdeményezésnek, hogy egy picit lépjünk ki a templomok csendjéből, egy kicsit a nyilvános hitvallás jegyében Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén forduljunk Égi Édesanyánkhoz. 2022-ben, azaz 5 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat. Február elején gondolkodtunk erről, és időközben kitört a háború, és természetesen a békéért is imádkozunk éppen ezért minden alkalommal, de egyúttal a magyarságért, a családokért, a fiatalságért. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, a Fertálymesteri Testület férfiakból áll, nagyon kevés imádkozó férfival lehet találkozni, próbálunk ezzel is egy picit példát mutatni, bevonni másokat is ebbe az imádságba, és az a szerencsés tapasztalat, hogy több száz ember összegyűlik ilyenkor, és egy nagyon jó hangulatú, egy nagyon emelkedett programon vehetnek részt azok, akik eljönnek. Vannak szerencsére visszatérők is, közösségben is jönnek, egyénileg is, és hát a fertálymesteri programoknak ez szerves része lett az évek alatt.
Kiket vártok, kiket várunk ide a Dobótérre, a Minorita templom elé március 25-én 18 órára?
minden olyan embert, akinek fontos a béke, ugye, aki szeretne egy kicsit így közösségben szólni égi édesanyánkhoz, akinek fontos ez a cél, a magyarság megmaradása, a fiatalságnak az útját egyengetni így imádság által is, tehát ez egy teljesen nyitott rendezvény. Nem egyszer szembesültünk azzal, hogy itt járók, turisták is nézték, hogy mi történik itt. Elmondtuk és becsatlakoztak az imádságba. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép dolog volt, és ugye nagyon szép számmal vannak, akik már tudják és várják ezt a programot, és mindig visszatérnek.
A béke és a családokon túl személyes ima szándékokkal is meg lehet ide érkezni akkor a dobótérre.
Természetesen igen, tehát megfogalmazzuk a szándékokat, az imént elmondottak egyében, de hát mint mindig ide is mindenki elhozhatja maga szándékait a saját családjára, saját életére vonatkozóan, és akkor természetesen ez is a közösségi imádság része.
Gyümölcsoltó boldogasszony napján március 25-én a dobótéren az Egri Fertálymesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafüzér imádság 18 órakor kezdődik. Az eseményt rádiónk élőben közvetíti majd, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A részletekről Bércesi András főszerkesztő igazgatót, az esemény egyik szervezőjét, Domán Vivien kérdezte. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat március 28-án szombaton. Gyülekező a dobótéren lesz, a Minorita templom előtt 9 órakor, indulás majd 9:30. A keresztút után lehetőség lesz az Egedhegyi kápolna romjainak megtekintésére, illetve egy ismertető meghallgatására. A programot esős időben is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. Habasáron ismét bemutatják a Sári Passiót március 28-án szombaton 19 órakor a Szent Péter és Szent Pál apostolok templomban. Ennek immáron a több jelenettel bővített és több szereplős felújított változata lesz látható, tájékoztattak a szervezők. A Sári Passió különlegessége, hogy egy mai hitét kereső ember tekintetén keresztül láthatja Jézus utolsó földi napjának történetét. A férfi mai ruhában követi és éli át Jézussal együtt a Golgotára vezető utat. Megszólal még a színen a kísértő, akit mindannyian ismerünk, ő az, aki élete fókuszába Isten és embertársai helyett kizárólag önmagát helyezi. A történetet tehát a fekete zakós és a kísértő narrációjával hallgathatjuk, az ő hangjuk mozdít ki minket, von kérdőre a darab mélypontjain, ki vagyok én a történetben. Az előadás azokat a kérdéseket teszi fel, amelyeket talán mi magunk is gyakran megfogalmazunk, ki nekem Jézus, jelente számomra valamit az ő kereszthalála, értem-e a megváltás lelki és gondolati tartalmát. A kérdések elhangzanak, de a válaszokat a nézőre bízzák. A fekete zakó szereplővel együtt mi magunk is belépünk a Passió történetébe, stációról stációra szemlélve Jézus útját, egyre közelebb kerülhetünk Krisztushoz, elveszett önmagunkhoz, és talán a Passió végére válaszokra, valamint újra életcélokra lehetünk. Írják a szervezők. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az Óbudai Szalézi közösségbe. Ismét doboma lesz a szalésziaknál. Április 2-a és 5-e között az Óbudai Rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsvétra rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsvét vasárnap aztán ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. Jelentkezni a hivatás@szaleziak.hu e-mail címen lehetséges. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek vasárnapig helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. A célokat segíteni lehet a karitas.hu oldalon keresztül, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Az Egri Főegyházmegye híreiteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Hello!
Debrecen várja mindenki javaslatát az új sportkoncepciójához. A magyar férfi kézilabda válogatott története legjobb eredményét elérő, a 40 évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmet nyert csapat tagjait köszöntötték a napokban. 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Debrecen várja mindenki javaslatát az új sportkoncepciójához. A város honlapján elérhető kérdőíven bárki megoszthatja észrevételeit, sportolási szokásait és fejlesztési javaslatait. Január végén jelentette be Barcsa Lajos alpolgármester, hogy a városi sportinfrastruktúra fejlődésére reagálva új sportstratégiát dolgoz ki a város. A sportkoncepció elkészítését a lakosság egy rövid kérdőív kitöltésével segítheti, amelyben beszámolhatnak sportolási szokásaikról, igényeikről és preferenciáikról. A kérdőív Debrecen város honlapján elérhető. A magyar férfi kézilabda válogatott története legjobb eredményét elérő 40 évvel ezelőtti világbajnoki ezüstérmet nyert csapat tagjait köszöntötték a napokban. A VB-n a csapat az első 6 meccsét megnyerte a különböző svájci csarnokokban, sorrendben Dánia, Svédország, Algéria, Izland, Románia és Dél-Korea ellen, majd a korszak meghatározó együttesétől, Jugoszláviától is csak 24-22-re kapott ki a fináléban. Mocsai Lajos, egykori szövetségi kapitányt hallják.
Sokat dolgoztunk, erőn felül annak idején, és jól, és hát az az eredmény magáért beszél, amit ott elértünk. Nem soroltak bennünket a világ első 6 csapata közé, de az a cél, és ez a helyzet, ami kialakult, hogy az olimpiára nem ment el akkor a magyar válogatott, aki Kovács Lászlóval kvalifikált egyébként. Olyan belső tartást és erőst adott, olyan belső motivációt, hogy az együttes munkába mindenképpen szeretünk volna dobogóra kerülni mindannyian, és az a korosztály, aki ott meghatározó volt, ketté osztott a csapat, volt egy 24-25 éves, és egy 30 körüliek. Ez egy olyan egészséges egység volt, hogy az idősek utolsó lehetőségeinek gondolták a nagy eredmény elérését, mert a magyar férfi válogatott átlagos helyezési, mondjuk számai mondható, 7 és 8 között volt az előző évtizedekben, és ebből ki szerettünk volna bármi áron lépni, és minden erkölcsi, etikai tartása meg volt ennek a csapatnak, hogy ezt realizáljuk. Nagyon kevesen látnak abba a helyzetbe, amiben voltunk. Az első dolog, hogy mögöttem egy egyetemi háttér volt, amiben az ellenfelek kutató munkák föl térképezését, a kutató munkát, a saját magunk fejlesztésére, az ott lévő kondicionális munkát, a fizikai fölkészítés minden területét, a stratégiát megalkottuk. Ez a módszertan, ez nyilvánvaló abban az időben egy újdonságnak számított. Mondok egy példát, amit annak én a TFN Kovács Lászlóval kimunkáltunk, 82-ben a két BL győzte csapatnál, az 96-ban Benk Johanson 16 gyakorlatból 12 volt ugyanaz, mint a magyar válogatott 14 évvel előtte. Tehát egy kicsit akkor megelőztük a világot, és kialakítottuk egy olyan kézilabda kultúrát, amit úgy fogalmaznék röviden, hogy maximális fizikai képességfejlesztés, egyéni tehetséggondozás a technikai képzésbe, és a harmadik egy sokszínű taktika, stratégia, amiben meg tudjuk lepni a világot, és alkalmazkodni is tudunk, de tudunk pluszt is hozzátenni.
21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgatóját hallják.
A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
Az új fitnessterem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal több mint 50 éves hagyománya rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sportlétesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáné Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzés révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszínalaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nappal azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeltapark látogató központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatunk.